Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
7 óra 15 van, pont 4-8. Sziasztok, jó reggelt! Hello, Laci!
Hello, jó reggelt!
Itt van Gyuri, hello, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Anett, jó reggelt neked is!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt! Na, sziasztok, ma is fogok telefonálni, az állapotom nem változott, portás, ez a... Igen. Aztán az előző témára, bocsi, igazad van, Kati, illetve egy másik, sziasztok, egy teltebb nő nem lehet vonzó, plusz Kata. Dehogy nem, Kata, abszolút lehet vonzó. Itt mi arról beszéltünk, hogy próbáljuk amennyire lehet konzerválni azt, amilyenek vagyunk, és mindez tiszteletből a partnerünk iránt, és belső igényből is.
Így van.
Na, ezek voltak, gyerekek. Mindenképpen kell, hogy beszéljünk újra a vakcinákról, mert már most egy csomó SMS érkezett, azt mondja, én AstraZeneca oltást kaptam, semmilyen mellékhatása nem volt, Lacka. Másik azt mondja, én azért nem veszek fel oltást, mert több ismerősöm kapott oltást, és meghaltak. Így, tehát meghaltak az ismerősei. Tehát, hogy ez is, hogy is mondjam, egy furcsa. Van, aki azt mondja, hogy kaptam elsőt, AstraZenecát, nem fogom beadatni a másodikat, mivel már tudom, hogy vérrőképződést okozhat. Az első oltás mekkora védettséget ad, ilyen kérések is vannak. Szóval a helyzet az, hogy az emberek fejében nagyon nagy a káosz, és most nyilvánvalóan megint a vakcinákkal kapcsolatban egy picit kapkodjuk a fejünket, mert ma érkezik az első szállítmány, ez most már igazából a 6. vakcina, ami Magyarországon oltásra kerül, vagy beoltásra kerül, méghozzá a Johnson & Johnson oltóanyagából, a Janssenből érkezik egy szállítmány. A Janssen vakcina teljesen új, szinte semmit nem tudunk róla, de mindenképpen azt teszi különlegessé, hogy csak egyszer kell beadni, ugye ellentétben a többiekkel. Közben amúgy nem telik el úgy nap, hogy ne jönne valami az AstraZeneca vakcináról. Az Európai Gyógyszerügynökség egyszer kijelenti, hogy nincsen összefüggés az AstraZeneca vakcina és a vérrög képződés között. Múlt héten kijelentették, hogy mégis lehet összefüggés. És ebben az egészben ugye az a legrosszabb, hogy az emberek teljesen elbizonytalanodnak. Nem csak Magyarországon, olvasok külföldi újságokat is, és ott ugyanez a helyzet, és ez az elbizonytalanítás jelenleg, ha belegondolunk, minden országban ember életekbe kerül. Tehát abban a pillanatban, amikor vagy egy vakcinát okkal vagy ok nélkül betiltanak, főleg a ok nélkül betiltanak, és akkor nem kerül beoltásra jó néhány ember, az a jó néhány ember megbetegedhet, és rossz esetben meg is halhat. Az, aki visszautasítja a vakcinát, mert fél, nyilván joggal vagy okkal fél, mert ezt vagy azt olvasta, legyen ez a hír igaz vagy hamis, nem oltatja be magát, megfertőződhet, meghalhat. Tehát, hogy ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy amennyire lehet pontos információkat kapjunk a vakcinákkal kapcsolatban. Ezt egyébként én is magam is egyfajta küldetésnek érzem, teszem hozzá.
Hát igen. Hogyha lehet egy kicsit világítani ebben az ügyben, tehát nagyon nehéz.
Nagyon nehéz, mert valóban eltérnek sokszor az információk a 2 héttel az előttihez képest, vagy a 3 héttel az előttihez képest. Na, szóval azt gondoltuk, hogy megint itt az ideje, hogy megpróbálunk segíteni azzal, hogy hiteles forrást kérdezünk meg az új vakcináról, és megpróbálunk eligazodni az ellentmondásos hírek között. Ezért itt van velünk a vonalban dr. Rusvai Miklós, víruskutató. Jó reggel, doktor úr!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Nos, korábban ugye beszéltünk, legyen az első téma az AstraZeneca, ugye az AstraZeneca oltóanyagról, és most ugye megint felröppent a hír, a feltételezés az Európai Gyógyszerügynökség jelentése alapján, hogy lehet összefüggés, vérrőképződés és a vakcina beadása között. Ugye akkor is beszéltünk arról, hogy de hát a statisztikai számok azok olyan elenyészőek, magyarán nem tudom hány 10 millió oltásra épp, hogy csak tizenvalány halál eset, ha egyáltalán van összefüggés, akkor ennek az oltóanyagnak a számlájára írható. De mondom, ez is bizonytalan. Tehát mi az oka ennek a bizonytalanságnak, hogy van-e összefüggés, vagy nincs összefüggés?
Hát leginkább az a bizonytalanság oka, hogy minden orvosi beavatkozásnak és minden gyógyszernek hosszú távon jönnek elő a mellékhatásai. Ugye hány évtizeden, majdnem egy évszázadon keresztül használták a kloroformot és az ételt altatásként, műtéteknél altatószerként, és aztán kiderült, hogy súlyos májkárosító hatása van, ma már sehol a világon nem használják ezeket a szereket altatásra, de hány ember életét mentette meg, és a műtétek során mennyi szenvedéstől kimérte meg az embereket, hogy évtizedeken keresztül használták őket, annak ellenére, hogy utólag kiderült ez a mellékhatás. Ugyanígy nem tudunk mást segítségül hívni, csak igen a statisztikát, hogy mondjuk azt, hogy még mindig sokkal kisebb a veszélye a vérrögképződésnek, ha van egyáltalán egy vakcina beadása következtében, mint a koronavírus fertőzés következtében, ami 100 esetből egy esetben okoz vérrögképződést. Ezzel szemben, ahogy ön is mondta, az AstraZeneca, ha egyáltalán, akkor 10 millió esetből egy esetben, vagy 10 millió oltottból. Tehát az arányok azért nem mindegy, hogy mekkorák. Másrészt, hát rengeteg olyan gyógyszer van, ami különben is okoz vérrögképződést, például a fogamzásgátlók, amik ennél jóval magasabb arányban vehetők gyanúba a vérrögképződés esetében. Pont ezért van az, hogy ugye most vizsgálják azt is, hogy vajon miért van az, hogy elsősorban 55 év alatti nők azok, akik az AstraZeneca oltás után vérrögképződésben szenvednek, mert lehet, hogy felerősíti egymást a kettő. És még sok minden más, tehát ne felejtsük el, tanulnunk kell nekünk is, a vakcinákat is, a vírust is, az ismereteink folyton bővülnek, de azért ez nem jelenti azt, hogy a vakcinát nem szabad alkalmazni, mert a kockázata és a mellékhatása jóval kisebb, mint a vírusfertőzés kockázata és utólagos hatása, amit meg már ismerünk.
Nyilvánvalóan, és nyilvánvalóan a közönség meg azt gondolja, hogy csak én ne legyek az az egy darab a 10 millióból, ami szintén egy érthető álláspont. Ugyanakkor van egy másik fontos kérdés, ezt egy hallgató is megfogalmazta, egyébként saját magammal kapcsolatban is, hiszen engem oltottak AstraZeneca-val, hogy amennyiben az első oltás után nem lépett fel vérrögképződés vagy bármilyen más baj, akkor a második már nyugodtan beadathatom, vagy a második oltástól még ugyanúgy lehet vérrögképződés?
Nem, tehát így van, aki az elsőt megkapta, nem volt probléma, időre megkaphatja nyugodtan a másodikat. Tudnélik, ez egy nagyon ritka állapot, és elvileg szűrővizsgálatokkal kivéthető lenne, és akinek vérvizsgálata volt, és a vérlemezke száma alacsony, az például kockázati csoportnak számít az újabb vizsgálatok esetében. Kevés ilyen ember van, és azért van az, hogy ezeket az összefüggéseket nehéz vizsgálni. Tehát ugye a véralvadásért felelős úgynevezett vérlemezkék, amik a vérünkben vannak, ha ezeknek a száma alacsony, érdekes módon, és ez egy ellenmondás, igen, vagy egy látszólagos furcsaság, de így van. Tehát a vérlemezke szám, az alacsony vérlemezke szám az hajlamosít ebben az esetben a vérrögképződésre.
Mi a helyzet?
Ez különben örökletes, tehát a vérlemezke szám az genetikai alag adott, tehát azoknak, akiknek alacsony, van egy vérvizsgálati eredményük, azok erre hívják fel az oltóorvos figyelmét.
Mit gondol arról, amikor sokan azt mondják, hogy jó, akkor én ilyen vérhígítót, vagy hogy mondjam, tehát mint aspirin protektet, vagy ilyesmit beszedek előtte egy pár héttel, és akkor az valamit segít, vagy nincs is összefüggés a kettő között?
Ez azért nem segít, mert ami itt problémaként felmerült, még egyszer mondom, nincs bizonyított összefüggés, de ha van, akkor az AstraZeneca oltás után mindig úgynevezett vénás trombózis lépett föl, és nem artériás trombózis. Az aspirin és az a többi szer, amit így próbálnak szedni az emberek, azok az artériás vérrögképződést gátolják meg, tehát ebből a szempontból semmi segítő hatásuk nincsen. A vénás vérrögképződés vagy vénás trombózis elkerülése érdekében. Ez orvosilag megoldható, tehát ugye heparinnal, meg egyéb ilyen vérrögoldókkal szokták ezt kezelni, de aki aspirinszer az tulajdonképpen teljesen irreleváns módon nem segít magán előre azzal, hogyha ha ilyen szereket alkalmaz.
Világos. Mi a helyzet? Most ugye beszéltünk a felvezetőben a Janssen vakcinával. Ez ugye egy egydózisú vakcina, erről mit lehet tudni?
Ezt talán összefüggésbe, vagy össze is hoznám azzal, hogy volt egy olyan kérdés is, ha jól hallottam, hogy mi van az első dózisa után az AstraZeneca-nak, hogy az mennyire véd.
Igen.
Véd. Tehát az egydózisú vakcinák abból a felismerésből jöttek tulajdonképpen, hogy a vektor vakcináknak az első dózisa is meglehetősen jó hatásfokú érvényes, ez egyébként az mRNA-s vakcinákra is. Tehát a Pfizer után is körülbelül egy 70-80%-os védőhatás már tapasztalható egy dózis után is. Ugyanez érvényes a Sputnikra, az AstraZeneca-ra is, tehát meglehetősen magas védőhatása van már az első oltásnak is, a második az csak egy kicsit ezt megemeli, és elnyújtja, tehát hosszabbá teszi a védőhatást, nyújtja az immunitást. Tehát visszatérve a kérdése, a Janssen ezt ismerte föl, és tulajdonképpen ugyanezt a 80% körüli védőhatást tudja egy oltással elérni, amit ugyanúgy egy oltással elér a Pfizer is, egy dózissal elér az AstraZeneca is, csak ebben az esetben mondjuk a Johnson & Johnson van, ugye, ahogy most nálunk mondják a Janssen, ugye, mert ez az európai leányvállalata, tehát ez a cég ezt ismerte föl, és ezért azt mondta, hogy egy dózis is elég, és így több embert lehet egységnyi idő alatt beoltani.
Nagyon sok tév hit, illetve tév információ van azzal kapcsolatban, hogy a vakcináknál mit jelent ez a hány százalékos hatásfokú. Azaz, ugye, igen, lehet hallani 70, 80, 90, és teljes káosz van az emberek fejében, hogy ez pontosan mit jelent. Ezt próbáljuk már megmagyarázni érthetően.
Már is mondom. Valamennyi forgalomban lévő, illetve most már ugye a Janssen, ami még nincs beoltva Magyarországon, de akkor maradjunk annyiba, hogy mind a 6 vakcina, ami Magyarországon használatban van, ez 100%-ban véd attól, hogy valaki lélegeztetőgépre kerüljön, vagy meghaljon. 100%-ban véd a koronavírus súlyos formái, koronavírus betegség súlyos formái ellen. Ez a százalékos arány, amit mondanak, hogy hány százalékban hatékony a vakcina, ez azt mutatja, hogy hány százalékban véd a középsúlyos formák ellen, tehát hogy valaki kórházba kerüljön. Tehát mondok egy példát, ha azt mondjuk, hogy egy vakcina 80%-os, az azt jelenti, hogy 100 beoltottból senki nem fog meghalni és lélegeztetőgépre kerülni, de 100 beoltottból 20-nál felléphetnek tünetek, légzőszervi tünetek, szaglásvesztés, láz, fejfájás, hőemelkedés, és így tovább. Tehát 20 embert nem tud megvédeni a középsúlyos forma ellen, tehát ők tüneteket fognak mutatni, de nagy valószínűséggel otthon átvészelik, vagy esetleg kis részük kórházba kerül, de senki nem kerül lélegeztetőgépre, és senki nem hal meg.
Ez a lényeg.
80%. Igen.
Abszolút értem, tehát tünetei lehet a maradék 20%-nak, de semmiképpen nem kerül kórházba, és semmiképpen nem.
Van.
És ez épp úgy érvényes, akkor a kínai vakcinára is kérdezem, pont azért, mert ugye a kínai vakcina egyik, a gyártó egyik vezetője egy félreérthető kijelentést tett, illetve hát ő visszavonta a kijelentést, illetve annak a tartalmát a kínai sajtóban, de bármi is legyen ezzel kapcsolatban, akkor ez épp úgy érvényes a kínai vakcinára, hogy viszont életet ment.
Így van. A kínai vakcinánál az a gond, egy plusz gond van, hogy a kínai vakcinánál amit mérni tudunk, az az immunválasz, ugye ez az úgynevezett ellenanyagfüggő immunválasz, ezt tudjuk csak mérni egyszerű eszközökkel, többek között gyógyszertárban kapható gyors tesztekkel, tehát ez a mérőszám, az ellenanyagszint, az nem elég magas két oltás után. Tehát amikor valaki ellenőrzi a saját immunizáltsági fokát, nem tud más nézni, csak ellenanyagszintet, és mivel ez alacsony marad két oltás után a kínai esetében sok embernél, ezért azt mondják, hogy én nem szereztem védettséget, ami nem valószínű, de ezzel együtt mérni nem tudja sem a laboratórium, sem pedig a magánszemély, aki ezt meg akarja mérni. Tehát ebben az esetben valóban célszerű lenne esetleg megfontolni azt, hogy vagy egy harmadik adagot is beadni éppen azért, hogy mérhető immunválasz alakuljon ki, vagy pedig egy országos felmérésben, vagy nem is országos, de hogy reprezentatív felmérésben mondjuk 1000 emberen elvégezni a tesztet, és attól mindenki megnyugodna, hogy igen, a beoltottaknak, csak mondok egy számot, 85%-ában jól mérhető immunválasz alakul ki, 15% van, akinek az immunrendszere olyan, hogy kevésbé tudott jól reagálni erre az oltóanyagra. De még egyszer mondom, ők is védettek, csak a mérhető ellenanyag szintjük alacsony.
Doktor úr, nyilván fölmerül a kérdés sokakban, megkaptam a védőoltást, akár az első, akár a második adagot. Mikortól tekinthető valaki tényleg védettnek, vagy érezheti úgy, hogy ő már védett?
Ahogy mondtam, a modern vakcinák, tehát az mRNA-s vakcinák és a vektor vakcinák esetében már az első oltás után 3 héttel is van egy meglehetősen jó védelem, de természetesen igazi védettség csak a második oltás után körülbelül 2 héttel alakul ki. Ez fokozottan érvényes az inaktivált, tehát a kínai vakcinára, ott mindenképpen meg kell várni a második oltás utáni, hát inkább 3 hetet, és akkor alakul ki az a védettség, amiről a korábban beszéltünk, hogy aki ilyenkor már megkapja a vírust, az nem hal meg, és nem kerül lélegeztetőgépre.
Egy fontos kérdés még, amit sokan kérdeznek, hogy akit beoltottak, és esetleg elkapja a koronavírus, de hát tünetmentes nem veszi észre, tud-e egy beoltott ember fertőzni, tud-e egy teljes védettséget elért beoltott ember fertőzni?
Töredék valószínűséggel, tehát inkább úgy mondom, elméleti lehetősége van, de gyakorlatilag ilyen nem szokott előfordulni. Azért, mert ezekben az emberekben a vírustermelés nagyon alacsony. Laboratóriumi módszerekkel, PCR-rel kimutatható a váladékokban, orváladékban, garatváladékban a vírus, de olyan kis mennyiségű, hogy ez csak nagyon extrém körülmények között vezethet ahhoz, hogy az ilyen személy fertőzzön. Tehát még egyszer mondom, az ilyen személyben a vírus termelődik, elméletileg ezért megvan a lehetősége annak, hogy fertőzön, de gyakorlatilag ilyen nem szokott előfordulni.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdéseket tisztáztunk, és ugye a legfontosabb információ, hogy bármelyik vakcináról van szó, lehet benne hinni, nem hinni, százalékokat számolni, egy biztos, bármelyik vakcinát beadatjuk, az megvéd a súlyos betegségtől, a kórházi kezeléstől és a haláltól. Tehát ez a legfontosabb információ.
Így igaz.
Nagyon szépen köszönöm, dr. Usvai Miklós víruskutató.
Én is köszönöm az érdeklődést. Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Én nagyon szeretek vele beszélni egyébként. Nagyon érthetően fogalmaz, és remélem, hogy jó kérdéseket tettünk fel. Van egy csomó kérdés még itt, amit a hallgatók is. Mindenféle van. Bocsi, kiadtad, hogy az oltott is fertőzhet tünetmentesen. Niki, erre kérdeztem most rá. És ugye itt azt a választ kaptuk, hogy aki már a teljes védettséget, tehát a második oltás után az a 2 vagy 3 hét eltelt, akkor szinte kizárt, hogy fertőzzön. Én személy szerint nem félek az oltástól, írják, egész egyszerűen arról van szó, hogy egyelőre jobban bízom az immunrendszeremben, mint az oltásban. Gergő, ezt nem lehet felmérni. Ezt mindenki mondja, bármilyen fizikumú vagy, bármilyen egészséges életmódot folytatsz, teljesen különböző az emberek reakciója.
Hát meg Gergő, azért lássuk már be, hogy pont annyit tudsz a saját immunrendszeredről, mint a vakcinákról. Ha csak nem vagy virológus.
Sőt, szerintem a vakcinákról többet tudsz, mert többet olvastál, hallottál róluk jelenleg. Mit tudsz te az immunrendszeredről? Semmit.
Ez az.
Ja, családtag egy ismerősöm halt meg Pfizer beadását követően, egyik se került bele a statisztikába se. Covidos halott ismerősöm nincs. Hát nekem meg képzeld el, covidos halott ismerősöm van sok. És egy vakcinától meghalt ismerősöm sincs. Egyébként, ha tényleg így lenne, honnan veszed, hogy nem került be a statisztikába? A statisztikát nem úgy csinálják, hogy fölhívnak téged, hogy nem tudom, az a baj, hogy ezek az információk, és lehet, hogy teljesen igazat mond, vagy úgy véli, hogy igazat mond, de ez meg más embereket összezavar, de azért mindenképpen elmondom. Mellébeszélés az összes oltóanyagnál az utolsó fázis hiányzik, ez pedig az állatkísérletek, mi vagyunk a kísérleti alanyok. Az utolsó fázis nem az állatkísérletek, Péter. Az utolsó fázis az ember.
Igen.
Így van, tesztelés. Vakcinához Astrát kaptam, minimális kellemetlenség a beadás után, múlt héten elmentem ellenanyagvizsgálatra. Eredmény nem mutatható ki, komolyabb mennyiségű ellenanyag. Attila, ez egy nagyon fontos dolog, amit írtál, nem mutatható ki feltétlenül ellenanyag, aki kapott oltóanyagot, de előtte nem volt koronavírusos. Tehát ez nem értek hozzá, de ezt elmagyarázták nekem. Ez egy teljesen más immunválaszt vált ki a szervezetből, mint maga a betegség. A betegség után mutatható ki ellenanyag, és egy oltás után egy másfajta immunválaszt ad a szervezet. Bocs, picit túlfutottunk a híreken, jövünk vissza nem sokára, és felhívunk egy ismerősünket, aki egy magyar állampolgár, és úgy hívják, hogy Betty, ő egy hallgatónk, és ő Bahreinben lakott eddig, most Dubajba költözött a családjával, és ott abban a régióban majdnem kizárólag a kínai vakcinával oltottak, ő is elmondja a tapasztalatait, és hogy ő ott hogy kezeli Bahrein, Dubaj, ez a régió, illetve hát ugye a Közel-Kelet ezt a helyzetet.